Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi.
A mai adásunk az etiópiai zsidók Izraelbe csempészéséről fog szólni, amit a Mossad hajtott végre 1979 és 85 között. Ez fedőtörténet nélkül nyilván nem sikerülhetett volna, ezért a titkos ügynökök, tehát a Mossad ügynökei egy kis hotelt üzemeltettek álcaként a Vöröstenger partján, ami a búvárkodást szerető turistákat odacsalta, de közben a mentés bázisaként is szolgált. Az ügynökök napközben az üdülő alkalmazottjai voltak, éjjelente viszont zsidókat csempésztek ki az országból.
A Mossad egy izraeli titkosszolgálat, és úgy gondoljuk, hogy nagyon sok adást tudnánk nekik szentelni, hiszen elég sok érdekes sztori van velük kapcsolatban, de most egyet választottunk ki, ami pedig ugye a fekete zsidókról szóló történet, ami kevésbé ismert, viszont tavaly 2019-ben a Netflix készítette egy filmet. Az a címe, hogy magyarul, hogy a Vörös tenger búvár paradicsom.
Igen.
És hát igazából mi ezt a filmet meg is néztük, és...
Nekem fura volt, mert én olvastam egy könyvet is a témában, aminek ugyanaz a címe, a Jaffa kiadó gondozásában megjelent Vörös tenger búvár paradicsom című alkotás, amit egy Rafi Berg nevű ember írt, és ő nagyon belásta magát a történetekbe, úgyhogy nem is titok, hogy nekünk a
könyv volt a főforrásunk.
Igen.
Viszont megnéztük ugye a filmet is, és hát igazából már most szólunk, hogy ez az adás kicsit elspoilerezi, szóval ha esetleg meg akarjátok nézni a filmet, akkor talán jobb, hogy először megnézitek, és aztán hallgatjátok meg az adást. Ami érdekes volt szerintem, hogy én nem olvastam a könyvet, csak az Andis, és mondta, hogy azért a könyvben másképp vannak dolgok. Tehát, hogy a film egy picit ott éltek az alkotói szabadsággal, és egy-két dolgot megváltoztattak, vagy ugye még izgalmasabbá tették, meg...
Hát nekem érdekes, nekem pont az volt a benyomásom, hogy a könyv sokkal izgalmasabb volt. Jó, nyilván úgy ültem le a filmet nézni, hogy tudtam már, hogy mik fognak történni, ugyanakkor ahhoz, hogy a film hitelesen mutassa be ezt a történetet, ahhoz legalább 3-4 órásnak kellett volna lennie, mert egyébként a könyv szolgáltat ennyi érdekességet. Tehát én inkább azt mondom, hogy egy minisorozatot kellett volna belőle csinálni, egy mondjuk 3-4 részeset, ami hitelesen visszaadta volna azt, hogy tényleg mi történt. Így pedig a filmben azért vannak csúsztatások, tehát hogyha valaki megnézi a filmet, akkor az azért néhol eltér a valóságtól, ettől függetlenül nyilván akinek kevesebb ideje van, annak is javasoljuk, hogy megnézze ezt a filmet erről a történetről.
A YouTube-on több ügynökről is lehet látni riportot, és ők még személyesen részt is vettek az akcióban, és ők ugye még évekkel később is a Mossadnak dolgoztak, úgyhogy nagyon sokáig nem került egy nyilvánosság elé ez a történet, tehát ezt nem hozták ugye nyilvánosságra ezt a sztorit, és egészen 1998-ig kellett várni, hogy az egyik résztvevő megírja a visszaemlékezéseit a hadművelet kapcsán. Szóval addig igazából ez a sztori, ez úgymond titkos volt.
Hát igen, és valószínűleg emiatt is ismerik kevesebben ezt a történetet.
Igen. Úgyhogy csapjunk is be a lecsóba, és arra gondoltunk, hogy az elején, hát beszéljünk kicsit az etiópiai fekete zsidókról, mert talán az ő létezésük sem annyira ismert.
Kezdjük talán azzal, hogy hol is van Etiópia, meg hol vannak azok az országok, amikről most szó lesz ebben az adásban. Talán induljunk ki Izraelből, mert alig, ha nem, ezt mindenki tudja pontosan, hogy hol található. Ettől nyugatra található Egyiptom, ami délen Szudánnal határos. Szudán egyébként egykor Afrikának a legnagyobb országa volt, és mind a mai napig északkeletről a Vörös-tenger határolja, aminek a partján található Arúz, ahol az előbb említett hotel és búvárparadicsom is található, vagy tehát, ott működött. Igen.
Tehát ugye ez a búvárparadicsom ez Szudán területén volt, a Vörös-tenger partján.
Igen, viszont ezek a fekete zsidó közösségek, ezek nem Szudánban éltek, hanem Szudántól délkeletre található Etiópiában, ahol hát a pontos számot azt nehéz lenne megbecsülni, de hogy több tízezren éltek, erről majd még egy kicsit később beszélünk bővebben is.
Tehát, hogyha össze szeretnénk foglalni, hogy mi volt a fekete zsidó útvonala, akkor ugye Etiópiából indultak, majd onnan Szudánba kellett átszökniük tulajdonképpen, ahol különböző menekültáborokba kerültek, és a menekültáborokból pedig a Mossad ügynökei csempészték ki őket, ugye különböző módszerekkel, vagy a búvárparadicsomon keresztül, tehát ugye ezen a hadművelettel keresztül, vagy pedig másképp, amiről majd fogunk beszélni egy picit részletesebben is, és akkor most ugye beszélünk arról, hogy akkor kik is ezek a fekete zsidók.
Te egyébként hallottál már korábban a fekete zsidó közösségekről, vagy?
Nem. Azt tudom, hogy Afrikában nagyon sok keresztény jel, és tehát ezt például tudom, hogy ott vannak keresztény közösségek, azt is tudom, hogy vannak iszlám közösségek, de azt is zsidó közösségek is. Arról kevésbé hallottam, sőt, igazából egyáltalán nem hallottam.
Én sem hallottam egyébként még róla korábban erről.
Azt nem tudom, hogy most is vannak ott akkor zsidó közösségek, tehát még maradtak, gondolom.
Szerintem még elvétve vannak, de egy jó részüket átköltöztették Izraelbe, vagy hát nem tudom, hogy ez a jó szó-e, de szerintem még azért élnek Etiópiában fekete zsidók. Ugye gyakorlatilag egy több mint 2500 éve elsodródott népről van szó, akiknek a pontos eredete máig tisztázatlan. Viszont vallásuk és szokásaik alapjai teljesen megegyeznek a világ bármely más részén található zsidó népekével. Érdekes módon, mivel olyan régen elszakadtak a többi népcsoporttól, így ők a héber nyelvet nem is ismerik, tehát ez már alapból az ügynököknek nehézséget jelentett kommunikálni velük. Viszont hitük középpontja az az ősi bibliai álom, hogy egy nap majd eljutnak a Kánaánba, azaz Izraelbe, vagy a mai Izrael területére és Jeruzsálembe.
A létezésükről a fehér zsidó társadalom nem is tudott, ahogy a feketék sem tudták, és nem ismerték a fehér zsidóságot. A legenda szerint Dán törzsének leszármazottjai lehetnek az etióp zsidók, akik a Krisztus előtti 8. században menekültek el, amikor az asszírok megkódították az izraeli királyságot. És az elszigeteltségüket amúgy jól jellemzi azt, hogy amikor 1867-ben egy francia zsidó történész, egy bizonyos Halévi nevű
tudjuk,
ember...
Hogy hogyan kell ejteni.
Hát igen, nem tudjuk, hogy
kell. A franciákkal bajban vagyunk mindig.
Én Halévinek ejtem, de lehet, hogy a hátam úgy nem kell. Na mindegy, szóval egy történész felkutatta az Etiópiában élő fekete zsidókat, akkor a helyiek nem akarták elhinni, hogy ez az ember, ő is zsidó, mert ők meg voltak róla győződve, hogy a zsidók igazából csak feketék lehetnek.
Az etióp zsidók egyébként tömegesen megpróbálták felkeresni Jeruzsálemet a 19. század elején egy elhivatott rabbi vezetésével, viszont a vállalkozás teljes kudarcba fulladt. Szinte mindenki éhen vagy szomjan halt a sivatagi úton, de akik mégis elérték a Vörös-tengert, azok sem jártak sikerrel, mivel a visszaemlékezések szerint jó páran a Vörös-tengerbe fulladtak bele, amikor ez a pap megpróbálta botjával szétnyitni a tengert, mint ahogy Mózes tette annak idején. Egyébként feltehetőleg nem a tenger szétnem nyílása végzett velük, hanem a földrész belsejében vagy a sivatagi környezetben élő népek alapvetően nem tudtak úszni. mondjuk vannak olyan országok, ahol hiába veszi körbe tenger, mégsem tudnak úszni az emberek.
Na, mondj egy ilyet.
Izland.
De Izlandon tudnak úszni. Andrés.
Hát most már igen, de a 19. század végéig nem tudtak.
Ja, igen, mert nem... Hát te... jó, még Izlandon nem csodálhat, hogy senki nem az Atlanti óceánban. Ott azon a részen van, hogy legelék ideg. De ez most egy másik. De egyébként most eszembe jutott, hogy majd egy izraeli, vagy izraeli, egy izlandi podcastot is készíthetnénk, mert mi izlandi témával kapcsolatban. Uh-huh. Na, de térjünk vissza akkor az eredeti témánkhoz. Szóval, ez a francia történész készített feljegyzéseket az etiópiai fekete zsidókról, és azt írta róluk, hogy abban a hitben éltek, hogy a Szentföldet még ma is a napjaikban is a rómaiak uralják. Tehát ugye a Bibliában is lehet erről olvasni, hogy hát ugye a római birodalom meghódította azt a területet, és ők pedig azt hitték, hogy még ott van a római birodalom. És ezen kívül betartották a kóser étkezés szabályait, gyakorolták a körülmetélkedést, és megtartották a szombatot, vagyis a sábbatot, és ezen kívül rendelkeztek Mózes 5 könyvével, vagyis a hitük alapja ugyanaz volt, mint a világon élő összes többi zsidónak.
Igen, egyébként számomra teljesen ilyen hihetetlenül hangzik, hogy tőlük 200 kilométerre ér egy másik nép, aki tök ugyanazt vallja, és egészen a 19. század közepéig egymásról semmit nem tudnak.
Ez kicsit olyan, mint hogyha most nem tudom, visszamennénk az Urálhegységbe, vagy valaki elkezdeni kutatni az ős magyarokat, és találna egy csapat ős magyart. Vagy nem tudom, ami olyan népcsoport, ahol akiknek mondjuk nem tudom...
Akik fekete magyarok.
Fekete magyar. Igen, hogy talán egy csapat fekete magyart, vagy hát igen, nagyobb esélye ázsiai magyart, és mondjuk tök durva érzés lenne, hogyha mondjuk kiderülne, hogy mondjuk az eredetükben ugyanúgy ott vannak az Attila, Hunok, meg mindenféle MSL, meg hasonlók. Szóval
ne legyünk pessimisták, lehet, hogy lesz egy ilyen felfedezés.
Én drukkolok.
Amikor 1948-ban megalakult az izraeli állam, akkor hiába ismerték el a diaszpórában élő fekete testvéreiket zsidóknak, az Izraelben élők, nem szerették volna, ha tömegesen betelepítik őket országukba, Etiópiából, ellentétben a világ többi helyéről érkező zsidókkal, akik egy gyakorlatilag tártkarokkal váltak. Ennek több oka is volt, de most az adás hossza nem engedi meg, hogy nagyon belemenjünk a részletekbe. A lényeg az, hogy egészen 1977-ig kellett várni, hogy egy igazi változás jöjjön, amikor is az új miniszter nyíltan kimondta, hogy a Bete Izrael tagjai, azaz a fekete zsidók, őket is segíteni kell abban, és közre kell működni, hogy le tudjanak telepedni Izraelben.
És akkor most térjünk át arra, hogy hogyan tervezték meg ezt az akciót. Ugye a Mossad, ahogy mit említettük, ugye az izraeli titkosszolgálat, az ő feladatuk volt az, hogy kimenekítsék a fekete zsidókat, és eljutassák őket Izraelbe. És alapból ez a szervezet főleg kémkedésre, merényletekre és szabotázsakciókra specializálódott, most pedig a fő feladatuk tulajdonképp az embermentés lett. És ugye ezt hát igencsak akadályozta, hogy Etiópia és Izrael nem ápoltak jó kapcsolatot a 70-es évek végén. Ez annak ellenére volt így, hogy Etiópia egy keresztény ország volt, viszont a szomszédos arab országok hatással voltak rá, és amikor 1973-ban Egyiptom és Szíria megtámadták Izraelt, akkor az arab országokkal szolidaritást vállalt Etiópia is, és megszakította a kapcsolatot Izraellel. Viszont pár évvel később a két ország egy titkos megállapodást kötött egymással, aminek keretein belül Izrael fegyvereket és pilótaoktatókat szállított Etiópiába, míg Etiópia cserébe engedélyezte, hogy bizonyos számú etióp zsidót elszállítsanak az országból, és erre volt egy lista.
Tehát olyan zsidó embereket szállítottak el, akiknek rokonai már éltek Izraelben, ezért ez alapján készült ez a lista, hogy kik azok a további. Hát nyilván itt túl sok embert nem kell elképzelni, tehát az elenyésző számú embert sikerült így Izraelbe menekíteni az eredeti fekete zsidók számához képest. Viszont ez a megállapodás kérés életű volt, és a titkos paktum kiderült a két ország között, amit sokan elítéltek a környező országok közül, így 1978-ban hivatalosan is megromlott a kapcsolat a két ország között, Etiópiát el kellett hagyni az összes hivatalosan ott tartózkodó izraelinek. Egyébként gondolom azt nem kell senkinek bemutatni, hogy Izrael milyen politikai viszonyban volt, főleg itt a 20. század második felében, már az első felében sok értelme nincs is, de a második felében a környező arab országokkal, tehát erről mindenkinek gondolom van valami elképzelése.
Tehát magyarán rossz kapcsolatban igen. Volt ez a lényeg. Egyébként tök érdekes, hogy hát én voltam Izraelben is, és hogy sokan így még ma is kicsit így, hát nem ellenséget látnak a szomszédjaikban, de hogy így ilyen, nem tudom, tehát nincs túlságosan jó viszony, vagy így jó, ilyen pozitív kép az emberek fejében. Legalábbis én ezt tapasztaltam, de nyilvánvalóan vannak kivételek, csak hát hát ők sem egy olyan ország, akik nagyon hát baráti kapcsolatokat ápolnának a szomszédaikkal.
Hát jó, hát nagyon mások, mint a szomszédaik, úgyhogy igen, elég nehéz.
Igen, nagyon kilógnak a sorból.
Bezzeg a magyarok itt a Kárpát-medencében, nem?
Minket mindenki szeret. Na, de mindig hagyjuk is. Szóval elnézést kérünk a kis kitekintésért. Ott tartottunk. Igen, tehát ugye amiatt, hogy megromlott a két ország kapcsolata, az Etiópiában élő zsidó közösségek élete igencsak nehézé vált, ugyanis voltak olyan fegyveres csoportok, akik tulajdonképpen így ki akarták őket írtani, és zsidók ezreit gyilkolták meg, és nagyon agresszív antiszemita akciók zajlottak Etiópiában. És ezeknek következtében az izraeli felső körökben felerősödött annak az igénye, hogy az országból menekítsék ki az ott élő fekete zsidókat. Viszont a helyzetet bonyolította, hogy akkoriban senki nem tudta megmondani, hogy pontosan mennyi zsidó él Etiópiában. Egy akkori becslés alapján körülbelül 28 ezer emberről volt szó.
Tehát 1978-ban ő fontosabbá vált már tényleg, hogy kimenekítsék az ottani zsidókat, úgyhogy a Mossad parancsba megkapta, hogy dolgozzon ki valamilyen módszert, amivel minél több embert ki tudnak menekíteni titkosan az országból. Gyakorlatilag, ha végig gondoljuk, hogy milyen módszerekkel lehet embereket kimenekíteni az országból, akkor három lehetőségünk van. Földi úton, légi úton vagy vízi úton. Gondolom ez nem kell egy olyan nagy ész, hogy erre rájöttek a moszadosok is, és végigvették, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ugye a földi úthoz arra lenne szükség, hogy nyitottak legyenek mindenhol a határok, ami akkoriban távolról sem volt igaz, azaz például Etiópiát elhagyni alapból nem lehetett senkinek, és aki átment a határon, az szabálysértés követett el, és hogyha elkapták, hosszú börtönévek vártak rá. Tehát ez egy zárt ország volt gyakorlatilag. Ráadásul fontos azt is tudni, hogy Etiópia északi részén éltek a Béta Izrael tagjai, kis elhagyatott falukban, ahol semmilyen infrastruktúra nem épült még ki. Ezek a területek szinte megközelíthetetlenek voltak gépjárművel, vagy előfordulhatott az is, hogy az ellenséges szomszéd törzsek támadták meg az arra utazókat, tehát az, hogy földi úton menekítsék ki az embereket Etiópiából, az nem tűnt a legjobb megoldásnak.
A vízi úttal kapcsolatban is voltak felmerülő nehézségek. Izraelnek voltak kikötői a Vörös-tenger partján, főleg amiatt, mert hogy azokban az években ideiglenesen a sínai félsziget is az országhoz tartozott, viszont Etiópiát észak irányba, azaz a Vörös-tenger irányába elhagyni szinte lehetetlenség volt, mert azokat a vidékeket különböző fegyveres mozgalmak tartották birtokukban. Tehát ez nem volt biztonságos, és a légi úton történő kimentés sem volt jó ötlet, mert nem volt megfelelő leszállópálya, és amiatt, hogy ugye ne lássák meg a repülőket, éjszaka kellett volna hát tulajdonképpen lebonyolítani ezeket az akciókat egy teljesen ismeretlen területen, úgyhogy ezt is elvetették, és valami más megoldást kellett találniuk.
A megfelelő módszer kifejlesztésében nagy szerepet vállalt az a fekete zsidó, akit Feredének hívtak, és aki több száz kilométert gyalogolt nyugati irányba a szülőfalujából, hogy Szudán határát elérve és azon átkelve Szudánba jusson, és az ottani menekült táborokban találjon magának menedéket. Az előbb említett etiópiai viszonyok miatt Szudán keleti határvidékén több tucat menekült tábor alakult ki azokban az években, ahova környező országokból érkeztek emberek, akiket elűztek, vagy csak egyszerűen menekülni szerettek volna a borzasztó harci állapotok közül. Ugye egyébként én mindig úgy képzelem Afrikát, még most is, hogy nagyon kicsi tudással rendelkezünk itt Európában amúgy, hogy melyik országban milyen helyzetek vannak Afrikában, de nyilván mindenki egy kicsit ilyen törzsi harcokat, ilyen teljes káoszt országokon belül, ilyen puccsokat és különböző törzseknek a harcát képzeljük el. Tehát itt is valószínűleg erről lehetett szó, hogy ezekben a menekültáborokban több ezer ember gyűlt úgy össze, hogy ők különböző országokból menekültek oda.
Igen, meg egyébként nem tudom nekem, jó, egyébként, hát ugye miért sem voltam ezen, most Afrikában, úgyhogy nem tudom, de hogy például így a filmben nem tök jó volt ez a képi világ, hogy ugye ott volt egy szudáni, hát tulajdonképpen hadsereg, vagy nem is tudom, minek mondjam, egy ilyen fegyveres csapat, és ilyen, hát ilyen lelakott dzsippekkel, meg ilyesmikkel közlekedtek. Tehát néha azért, amikor a hírekben van egy-két ilyen milíciáról hír, vagy lehet látni róluk felvételeket, akkor is mindig így jelnek meg, hogy egyébként így mit téma, hogy meg egy strandpapucsban, meg egy kalasnyikóval. Tehát, hogy így nekem valahogy ez a kép van a fejemben, aztán lehet egyébként tévesen, de ja, tehát, hogy ott egyébként nyilván, hogyha van egy csapat, nem tudom, általában férfi, akiknek vannak fegyvereik, és ott van velük szemben mondjuk egy kiszolgáltatott lakosság, akkor hát annyira nem nehéz leuralni őket, meg kifosztani őket mondjuk, vagy így zsarnokoskodni.
Igen. Szóval Ferede volt egyike azoknak az első zsidóknak, akik eljutottak a táborokig, és az 1970-es évek végén körülbelül 400 ezer főre tették a különböző táboroknak a lakóinak a számát, tehát összesen nagyjából ennyi ember lehetett ott a szudáni határ környékén, szóval nem egy kis mennyiségű emberről beszélünk.
Amikor Ferede megérkezett a táborba, akkor próbálta felvenni a kapcsolatot két olyan szervvel is, ami összetudta volna kötni őt Izraellel, és ez a kapcsolatfelvételi próbálkozás eljutott a Mossadhoz is, akik egy szakmailag tapasztalt, bátor és bevállalós ügynököt küldtek Etiópiába, hogy vegye fel a kapcsolatot Feredével. Az ügynököt Danielnek hívták, vagy Daninek? Dani. Szóval Daninak hívták az ügynököt, így hivatkozik rá a legtöbb forrás, és ő a történet másik főhőse Ferede mellett. Ferede az üzenetben nem adott meg sok mindent, csak annyit, hogy Etiópiából menekült, és hogy repjegyet szeretne váltani Európába, vagy az USA-ba. Elérhetőségnek pedig pusztán egy postafiókot adott meg, valószínűleg elővigyázatosságból, meg azért is, mert állandóan helyet kellett változtatnia, hogy ne kapják el a hatóságok.
A Mossad ügynök Dani csak úgy nem tudott beutazni az országba, hiszen az arab többségű Szudán és Izrael között nem volt hivatalos diplomáciai kapcsolat. Izraeli útlevéllel tehát senki nem érkezhetett az ország területére, így egy fedősztorit kellett kitalálnia. Dani egy francia egyetem kutatójának, antropológusnak adta ki magát, aki az ott élő etnikumokat próbálja kutatni, ezzel azt is biztosítva, hogy senkinek ne legyen gyanús, ha menekült táborok környékén kérdezősködne. A történet mellé még a Mossad ellátta egy hivatalosnak tűnő okmánnyal is, amit az állítólagos tanszékvezető írt alá az egyetemről.
Ez az ügynök, Dani, több nyelven beszélt folyékonyan, köztük angolul, franciául és arabul is, és ugye, hát Szudánban tartózkodás alatt ezt az arab nyelvtudását elhallgatta, tehát ugye nem buktatta le saját magát, hogy ő érti, mint beszélnek körülötte. Nem volt elérhetősége Feredéhez, így egy bő egyhetes kérdezősködés és kutatás után sikerült a nyomára akadnia, mivel Ferede volt az első ismert fekete zsidó, akinek sikerült átjutni a Szudánba, Ezért Dani célja az volt, hogy megtudja, hogy hogyan sikerült átjutni a határon, milyen útvonalon jött, kiknek a segítségével. A Mossad célkitűzése ezután az volt, hogy minél több Etiópiában élő fekete zsidót ösztönözzenek arra, hogy szökjenek át Szudánba, ahonnan más utakon, de már tudnak nekik segíteni abban, hogy eljussanak Izraelbe.
Igen, tehát amiről előbb beszéltünk arról, hogy földön, vizen, levegőben milyen lehetőségek vannak elhagyni Etiópiát, abból látszik, hogy túl sok lehetőség oda nem volt bejutni az izraeli titkos szolgálatnak, úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy inkább azt próbálják preferálni, hogyha a fekete zsidók maguktól el tudnak sétálni már, vagy át tudnak jutni Szudánba, és onnan már sokkal könnyebben tudnak nekik segíteni. Ferede minden részletről beszámolt Daninak, ami az utat illeti. Ő egy embercsempész segítségével jutott el Szudánba. A több száz kilométeres út hosszú és veszélyes, hegyek között őserdőben vezet, és néhol folyókon kell átvágni. Eközben ott vannak a veszélyes vadon élő állatok, akik mindig veszélyt jelentenek a gyalog közlekedőkre, és ha ez még nem lenne elég, akkor ott vannak a bandákba verődött fegyveres csapatok, akik kirabolják, összeverik, vagy megölik az utazókat. Tehát láthatjuk, hogy a zsidó kimenekítésének legelső része sem könnyű már. Pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre, de az útnak ezen a szakaszán hunytak el a legtöbben, körülbelül 1-2 ezer menekült.
Ferede segítségével megkeresték a csempészt, aki segített neki a menekülésben, majd pénzt adtak neki, és megbízták azzal, hogy Ferede frissen készült fényképével menjen vissza Etiópiába, Ferede szülőfalujába, és mesélje el, hogy az út nem is olyan nehéz, és újságolják el a családtagjai a környező falvakban is, hogy a Jeruzsálembe vezető út Szudánon keresztül vezet. Keljenek útra, és kövessék Ferede példáját. Ez a hír pedig szépen lassan el is terjedt a fekete zsidók által lakott falvakban, és egyre többen indultak el erre a veszélyes útra, hogy a végén eljussanak majd az ígéret földjére.
Eközben Dani és Ferede sem volt étlen. Azzal számoltak, hogy más zsidók is eljuthattak a táborokba, akiknek a felkutatása egy kimondottan nehéz vállalkozás volt. Az etióp zsidókat pusztán külsőre nem lehetett megkülönböztetni a nem zsidó menekültektől, ugye itt ezekben a táborokban nyilván mindenki fekete volt. Ugyanakkor ezek a zsidó emberek féltek a kiközösítéstől és a bántalmazástól, tehát valószínűleg ezért nem szívesen fették fel zsidó mi voltukat, mivel az országokon belül is több helyen üldözték őket. Dani és Ferede eleinte együtt kezdték el felkutatni a táborokat a zsidók után, de hamar rájöttek, hogy Dani fehér emberként gyanút kelthet, úgyhogy onnantól fogva módosítottak a taktikán. Készpénzért vettek egy autót, és azzal furikáztak a táborok között, ugye, ahogy említettük, több tábor is volt, vagy több tucat tábor is volt azon a vidéken, és miután átfésültek egy tábort, estére behúzódtak a táboron kívüli bozótosba, ahol felváltva őrködtek, míg a másik aludt. Nem csak az emberekkel kellett vigyázni, hanem a vadon élő állatokkal is, hiszen itt aludtak kint a pusztán, és a hetekig tartó kutakodás alatt sokszor nem volt mit enniük, vizet pedig klortablettákkal tudtak csak fertőtleníteni.
A hosszú hetek alatt igazán jó barátokká váltak, és később ennek hatására az egész mentőakciót testvérek hadműveletnek nevezték el.
Már egy hónapja keresték eredménytelenül a fekete zsidókat, amikor is Dani az egyik tankolás során gyanússá vált a helyi katonáknak, mert egy ilyen Game Boy-szerű játékkal játszott, amit ők valamilyen adóvevő készüléknek néztek, és mivel gyanús volt, emiatt elvitték a közelben található laktanyához, ahol ki is hallgatták, de hát Dani ugye a fedősztoriát előadta, ugyanis, hogy ő egy antropológus, és itt dolgozik az országban, és hát gyorsan össze is barátkozott a laktanyában tartózkodó magasabb rangú tisztekkel, többek között a helyi katonai kormányzóval is. Onnantól fogva Daninak biztosították, hogy a laktanyában aludhasson és szabadon járhasson a környéken, valamint kapott egy hivatalos papírt is, amivel szinte bárhova beléphetett.
Ezután közel 3 hónap kitartó kutatás után végül találtak 2 embert, 2 fekete zsidót, ők pedig egy nappal később további 4 embert hoztak a táborokból. Este kocsiba ültették őket, és egy bérelt szállásra vitték őket, ahol meghagyták nekik, hogy ne csapjanak zajt, és ne mutatkozzanak. Ezután nekik hamis útleveleket kellett szerezni, pontosabban ezt úgy adották meg, hogy a külügyi hivatalban egy menekültügyi szervezet tagjainak adták ki magukat, akik gyakran kaptak jelöletlen útleveleket, hogy az országból kihozzák a más nemzetiségű menekülteket, akik ugye nem zsidó menekültek voltak, tehát hogy igazából ez a menekültügyi szervezet szokott, vagy akkoriban más menekülteket is menekített az országból, és akkor tulajdonképpen rajtuk keresztül beszereztek hamis útleveleket.
Az útleveleket úgy szerezték, hogy Dani a szervezetbe férkőzött, majd egy tagjának adta ki magát, és így igényelték ezeket a kitöltésre váró útleveleket, amiket a rejtőzködő zsidók adataival töltötték ki. Ezután már csak az volt a dolguk, hogy repedjeket vegyenek az országból való távozáshoz. Izraelbe mindig úgy utaztak természetesen, hogy mindig egy semleges országba, és onnan tovább Izraelbe, tehát közvetlen járatok nyilván nem voltak ilyen rossz viszonyok között Szudánból Izraelben.
Ekközben a táborokban elkezdett kilakulni egy rendszer, és elterjedt a szóbeszéd az ott tartózkodó zsidók között, hogy hogyan tudnak kijutni az országból. Ferede összegyűjtötte este a táborban fellelt zsidókat, és titokban kivitte őket a tábor mellé, ahol Dani várt rájuk a kocsival, amivel elvitte őket Khartoumba, ahol ideiglenesen elszállásolták őket. Pár hétig ott tartózkodtak a szálláson, amíg az útleveleket úgy elintézték nekik, és utána ezekkel az útlevelekkel el tudták hagyni az országot, ugye elrepültek. Nem volt egyszerű az útlevelek megszerzése, úgyhogy az volt a taktikájuk, hogy családokba osztották a zsidókat, és az egy családba kerülők egy fényképes útlevelet kaptak, amin mindenki rajta volt. A határőröknek pedig ezt azzal indokolták, hogy papírhiány van az országban, és így próbálnak megspórolni, hogy a hivatalos papírokon az egész család rajta van, és ők pedig elhitték ezt a mesét.
Mondjuk ezt szerintem jól mintázza azt, hogy tényleg valóban milyen viszonyok lehettek ott Afrikában, hogyha oda mész, és azt mondod, hogy ezen a képen itt amúgy 4 vannak, de hogy ez így jogos és szabályos, és ő elhiszi, mert azt mondod neki, hogy papírhiány van, ez mondjuk jól mutatja az ország akkori helyzetét.
Hát igen, és annyira durva volt a helyzet, hogy az úgymond legnépesebb család, akiket így összehoztak, 15 embert számlált, és őket egyetlen igazolványképre kellett rázsúfolni, de hát megoldották, és ők is elhagytották hagyni az országot. Ez a módszer ez jól működött, csak a kapacitásuk véges volt, mert hát így repülőnként 10-20 embert tudtak elszállítani, viszont hogyha növelték volna a létszámot, akkor gyanúsá válhattak volna, és ezért kellett egy új ötlet, amivel nagyobb számú menekültet tudtak kicsempészni az országból.
A Mossad vezetői arra gondoltak, hogy a már jó bevált repülős módszer mellett a tengeren keresztül lehetne Szudánból további embereket kiszöktetni, ráadásul nagyobb számban. Ehhez optimális öblöket kellett keresni a Vörös-tenger partján, ahova a menekült táborokból összegyűjtött zsidókat tudnák elszállítani, és ahonnan hajóval vinnék őket tovább Izrael irányába. Dani éppen ilyen öblöket próbált felderíteni, amikor egy teljesen elhagyatott, vörös cseréptetős európai házakra akadt a tengerpart mellett. Egy gondnok felügyelte ezeket a házakat, akivel sikerült beszélnie is Daninak. Kiderült, hogy ez egy üdülőfalu volt, amit egy olasz cég üzemeltetett, viszont végül 2 évvel ezelőtt bezárt, és elhagyatottan áll azóta. Azt tudni kell még erről a területről, hogy ez egy nem egy városnak az egyik üdülője volt, hanem ez egy ilyen mindentől távol eső terület, amit egy olasz befektető annak idején jó befektetésnek gondolt, de aztán később mégsem fizetődött ki annyira, hogy ő szerette volna.
A gondnoktól megtudták azt is, hogy az üdülőfalu tulajdonosa Egy az idegenforgalmi minisztériumnál dolgozó ezredes, és a helyzetet átgondolva Dani úgy döntött, hogy ez a hely jó állomása lehet a zsidók menekítésén dolgozó ügynököknek. Az nem jöhetett szóba, hogy zsidókat bújtassanak az üdülőben, viszont a közelben található öblök jó helynek bizonyultak arra, hogy izraeli tengerészgyalogosok és kommandósok az éjj folyamán kikössenek, és hajókon kimenekítsék az országból a zsidókat. Dani pár nappal később felkereste a tulajdonost, akinek elmondta, hogy antropológusként dolgozik. Ezt ugye azért mondta el, mert nem adhatta fel a korábbi fedő sztoriát, úgyhogy mondjuk összefutott volna egy ismerősével. Szóval azt mondta, hogy antropológusként dolgozik, viszont a kutatásai mellett szeretne valamilyen pénzkereseti lehetőséget is, és ő az Arusz melletti elhagyatott üdülőre gondolt.
Az ezredes meg volt lepődve, hogy Dani egy ilyen vállalkozást szeretne nyitni, de a szokásos arab alkudozás után végül is megállapodtak egy bérleti összegben, amit havi rendszerességgel kellett az üdülő használatáért fizetni. A Mossad is jóvá hagyta a műveletet, kiküldtek egy kommandós csapatot, hogy mérjék fel a terepet Szudán partjainál, ellenőrizzék a vízmélységet, és vizsgálják meg, hogy ki tudnak-e kényelmesen kötni a part mentén. Végül arra jutottak, hogy a nagyobb szállítóhajók, ami akár több száz emberrel szállítására is alkalmas, azzal csak 15 kilométerrel tudják megközelíteni a partokat, viszont a katonai gumicsónakok, ilyen motoros gumicsónakok el tudják érni a parti sekély vizeket is.
Eközben Dani felvette a kapcsolatot a helyi, szudáni haditengerészetért felelős katonai tiszttel, akivel gyorsan barátságot is kötött. Ez azért volt fontos, mert tudniuk kellett, hogy hogyan működik a parti őrség Szudánban, hiszen nagyon sok csempészhajó járta ezeket a partvidékeket, akik illegális kereskedelmet folytattak. Eközben egy svájci székhelyű, kitalált cég álcája mögött lebonyolították az üdülő bérbeadási szerződését is. Az üdülőhöz szükség volt képzett és tapasztalt karbantartókra, szakácsokra és recepciósokra. A feladatok jó részét Mossad ügynökökre bízták, akiknek a szállodaiparban is volt némi tapasztalatuk, emellett be tudtak segíteni egy-egy éjszakai mentő akcióban is. A beszervezett ügynökök új személyazonosságot kaptak, és személyre szabott fedősztorit, sőt az akció előtt elküldték őket a fedősztoriukhoz tartozó származási országba is, hogy megismerjék az állítólagos szülővárosukat, és hogyha esetleg bármelyik üdülő vendég kérdezősködne, akkor hitelesen tudjanak válaszolni, és hitelesen tudják játszani a szerepüket.
Fontos volt az is, hogy a felvett dolgozók jól tudjanak búvárkodni, hiszen ez volt az üdülőhelynek a fő profilja, tehát ez egy ilyen búvárparadicsom volt. Ezzel párhuzamosan az üdülő felújítását is megkezdték, tehát minden adott volt, hogy egy jól működő álca mögött embereket menekítsenek ki Szudánból. Ezeken felül az üdülő kapott egy színes szórólapot is, amit a hát mindenki által valószínűleg ismert Neumann utazási iroda készített, és Európa szerte eljuttatták más utazási irodákba is. Ez a brosúra a fejlécében hirdette, hogy Arusz egy csodálatos mesebeli világ, és ilyen gyönyörű képek voltak. Hát igazából mai szemmel olyan, mint egy ilyen régi, ilyen ibusz katalógus.
Szóval, ahogy említettük, elkezdték a felújítást, ugye meg volt a személyzet, és meg is hirdették a szállodát, és hát érkeztek is turisták, úgyhogy elkezdődött az akció is. Az emberek kicsempészését mindig holtalan éjszakákon kellett végrehajtaniuk, és a rossz időjárás minden számítást áthúzhatott. Az volt a terv, hogy Dani és az üdülőfaluban dolgozó ügynökök teherautóval elmennek a menekültáborokhoz. Ez az út 900 km volt az üdülőfalutól, szóval körülbelül olyan, mint hogyha a Budapestről Milánóba kellene elmenni kocsival. A menekültáboroknál a már ismertetett módon a megbeszélt estén az erre kijelölt emberek összegyűjtötték titokban a zsidókat, és kihozták őket a tábor melletti találkahelyre. Ott teherautókra szálltak, és még ugyanaz nap éjszaka megtették a visszaút egy jó részét az üdülő irányába, majd amikor világosodni kezdett, nappalra elrejtőztek egy félreeső völgybe, ami búvóhelyként funkcionált. Ott napszálltáig várakoztak, majd megtették a maradék utat az üdülő melletti öbölig, ahol a hajók kommandósokkal partra szálltak, és a menekülteket a csónakba ültetve visszamentek a fűhajóig, ami az út zárásaként Izraelbe szállította őket. Az út sok stádiumból állt, így a hiba lehetőségek száma is sok volt. Például az üdülőbe tartó éjszakai út során több mint 10 katonai ellenőrző ponton kellett áthaladniuk, ahol az este folyamán szerencséjükre nem állítják meg általában az autókat, csak hogyha ránézése van valami nagyon gyanús. Emellett, ha valaki késik, például mondjuk a kommandósok, vagy a menekülteket a találkozó helyre később tudják odavinni, akkor azzal ugye veszélybe sodorták volna az egész hadműveletet.
Igen, ennek az egésznek az volt az egyik legfontosabb része, hogy éjszaka történik minden, mert nyilván akkor kisebb a lebukásnak az esélye. De hát ugye a nagy hajó Izraelből az például 3 napig tartott, ameddig odaért Eladból, vagy hát a korábbi években nem onnan indult, mindegy, de hogy az egy hosszú út volt. Tehát, hogy ott pontosan kiszámolják, hogy akkor ér oda, kiérnek a kommandósok, nem tudom, nincsen semmi gubanc. Tehát mind-mind nagyon sok veszélyt hordozott ez magába, ez a rendszer, de mégis egész ügyesek voltak ezek a Mossad ügynökök. A hajós mentéssel párhuzamosan egyébként a khartoumi reptéren való útleveles kimelegítés is működött, de a tengeri akciókkal együtt már egészen sok ember tudtak havi szinten kimelegíteni az országból. Rögtön az első akció során 264 embert mentettek ki Szudánból. Az interneten is elérhető az a videó, amin az ígéret földje felé tartó fekete zsidóknak táncbemutatót tartanak a kommandósok a szállító hajó rakterében. Amikor pedig Izraelbe értek, akkor a Mossad legmagasabb tisztjei várták őket, majd a menekülteket az ország különböző részein található felvevő központokba szállították. Az egyébként külön érdekesség, hogy még Izraelben is vigyázni kellett arra, hogy ez ne tudjon ki, ez az egész akció, és hogy titokban maradjon, mert hogyha kiszivárgott volna, akkor meg lett volna annak az esélye, hogy a sajtón keresztül akár, de lebuktatják az egész akciót, tehát mindez nagyon titkosan folyt.
Eközben a táborokba egyre több zsidó érkezett, természetesen továbbra is titokban. Így létre kellett hozni egy tanácsot, akik mérlegelték és beosztották, hogy kik lesznek azok, akik a következő hónapban a szállítmánnyal arra vannak kijelölve, hogy ugye elmenekülhessenek az országból. A tanácsnokok mellett fontos szerepük volt még azoknak a fiataloknak is, akiknek az volt a feladatuk, hogy a menekülés éjszakáján körbejárják a menekült tábort és felébresztjék a kiválasztottakat, majd észrevétlenül kivigyék őket a találkozó helyre. Eleinte volt, hogy további Mossad ügynökökkel kellett feltölteniük az üdülőt, de azután ugye beindult az üzlet, és a turisták mellett például a szudáni hadsereg pár buvárjelöltje is idejött buvárkodást tanulni a Mossad ügynökökhöz. Ugye ez egy elég pikáns helyzet.
De beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen veszélyes akciók voltak, és hol volt meg annak a lehetőség, hogy mégis lebukik az egész akció. Az egyik ilyen az volt, amikor rálőttek az egyik menekülteket szállító autóra éjszaka. Amikor meg akarták állítani az egyik katonai ellenőrző pontnál, akkor ő nem állt meg, és így rálőttek a katonák. Viszont pár nappal később, amikor arra jártak, akkor felismerték a terautót, vagyis a katona, aki rálőtt a terautóra, annak gyanús volt, hogy ez lehetett ugyanaz, de nagy szerencséjükre az ügynököknek nem találtak lövésnyomot az autón, viszont a katona meg volt arról győződve, hogy ő pár nappal előtt eltalálta azt, úgyhogy így bizonyosodott, hogy ártatlanok, és elengedték őket szerencséjükre. Egy másik esetben 4 nap alatt 2 akciót akartak végrehajtani, ami azt jelentette, hogy a Mossad ügynököknek 900 kilométert kellett menniük a menekültáborokig, majd onnan vissza az üdülőfaluhoz, ahol segítkezniük kellett a fekete zsidókat a csónakokhoz kísérni, és az akciót segíteni. Másnap pedig úgy döntöttek, hogy kihasználva az újholdat és a teljes éjszakai sötétséget megismétlik az akciót, ami egy újabb 1800 kilométeres utat jelentett oda-vissza.
Ekkor történt, hogy a táborokból a tengerpartra vezető úton az első teherautót vezető ügynök már nem bír tovább ébren maradni, és belerohant egy katonai úttorlaszba. Pekjükre a konvoj másik két tagja a fékezés hatására egymásba csúszott. Pár pillanattal később zseblámpás katonák jelentek meg az úttorlasz mellett, és kérdőre vonták az egymásba ütközött sofőröket. Az egyik katona kinyúlt a platót takaró ponyva irányába, de végül meggondolta magát és visszaúzta a kezét, majd azt mondta nekik, hogy máskor legyenek figyelmesebbek, és az útjukra engedte őket. Eközben a csomagtérben csendben lapultak meg a menekültek, így megúszták az esetet, de nagyon közel voltak a lebukáshoz. Mindközül a legveszélyesebb helyzet pedig az volt, amikor a tengerparti akció végrehajtása alatt éppen a menekülteket segítették a motorcsónakokba, amikor megjelent négy szudáni katona. Az egyik éjjellátóval ellátott őrszem kiszúrta, hogy közelítenek a hajók felé. Dani eléjük ment és próbált velük beszélni, de azok észrevették a csónakokat is, és tüzet nyitottak a menekülőkre. Szerencsére viszont nem találtak el senkit, és így sikeresen el tudták hagyni a partszakaszt.
Viszont Danit és egy másik ügynököt elfogták, és kikérdezték. Dani angolul beszélt a katonákkal, és a felettesüket kérte, valamint elmondta, hogy a katonai kormányzó tud róla, hogy ők itt üzemeltetik ezt az üdülőt, és hogy képzelik azt, hogy bántják az itteni turistákat, hiszen éppen éjszakai homár halászatra indultak.
Amit éjszaka keltett, a homárokat éjszaka szokták kifogni valamiért.
Igen, tehát volt valami alibiük, tehát Dani azt próbált eladni, hogy éjszakai homár lesre indultak, és hát ezt a katonák tévesen csempész akcióként próbálták leleplezni. Tehát ugye, mint már említettük, a partszakaszon, vagy hát Szudán partjainál nagyon sok csempész hajó közlekedett, úgyhogy emiatt történhetett ez a rajta csapás is. A katonák vezetője hallva Dani magyarázatát megszeppent, és nem mert erőszakoskodni, de a közeli faluba szállította azért őket, és őrizet alatt tartotta Daniékat, amíg utána nem kérdezett az állítások valóság alapjának. Szerencsére sikerült így tisztázni magukat, sőt Dani másnap volt annyi vér a pucájában, hogy elment a katonai vezetőhöz, és a saját otthonának az ajtaján kopogtatott, és követelte, hogy hivatalosan kérjen tőle bocsánatot az a katona, aki rá is a turistákra mert lőni. A bocsánatkérést végül Dani megkapta, annak ellenére, hogy a katona, aki rájuk lőtt, az nem volt más, mint a közeli nagyváros Port Sudánnak az ottani titkos rendőrségnek a parancsnoka. Így szerencsésen záródott ez az ügy, de nem sokon múlt, hogy a csempészekre vadászó katonák szemfülességével csúnya véget ér a menekítési akció.
Ezt követően túlságosan kockázatosnak találták a tengeri mentést, úgyhogy a légi mentésre álltak át. A felállás ugyanaz volt, hogy az üdülőből elmentek a táborokba, ott felvették a zsidókat, majd az üdülőhely közelében egy ideiglenes leszállópályán az éj leple alatt egy teherszállító repülőgépre terelték az embereket. Ezek az akciók sem voltak sokkal biztonságosabbak. Minden esetben új repteret kellett keresniük, amihez a talaj szilárdságát meg kellett vizsgálniuk, az izraeli pilótáknak pedig nehéz dolguk volt, mert egy teljesen ismeretlen helyen kellett landolniuk, egy autókkal vagy pár fényjelzővel kivilágított kifutópályán.
Itt például előfordult az is, hogy tudjátok, vannak ezek az ilyen megtörhető, ilyen zöld színű fények, amikkel néha világítanak az ilyen akciófilmekben.
Hát, mert amiket mondjuk az ilyen május elsői búcsúban szoktak.
Jó, hát ki honnan ismeri.
Karkötőként fel lehet venni, igen.
Igen, és hogy ezeket is használták gyakran az ilyen, a
kifutópálya, vagy futópálya. Azt hiszem, csak futópályának kell mondani. Futópálya.
A kifutópálya.
Futópálya.
Jó, maradjunk annyiban a repülőgép leszálló pálya kivilágítására, és később derült ki az, hogy igazából az a, nem tudom, színhőmérséklet, amin ezek a zöld világító pálcák vannak, ezek pont azok a szín, az a színhőmérséklet, amit éjjellátó szemvekben a pilóta pont nem lát, mert pont ugyanaz a hőmérséklete, úgyhogy pont semmit nem ér. Az Etiópiából érkező zsidók egyébként életükben még sosem láttak repülőt, így az első reakciók is igencsak sokkolóan hatottak rájuk, amikor egy nagy repülőgép elzúzott mellettük, azért, hogy elkerüljék az ügynökök ezt a káoszt és ennek a félelemnek a kialakulását, azért mindig jó előre felkészítették őket, hogy mire számítsanak, hogy néz ki egy repülő és hogy ez mennyire zajos. Egy alkalommal azonban erről megfeledkeztek, és a kifutóra érkező repülő hatására a környező bokrok közé menekültek az emberek, és csak jó időbe telt, mire sikerült őket újra összeterelni, és a félelmetes gép gyomrába kísérni ezeket a menekülteket. Egyébként itt még az jutott eszembe, hogy azt még külön megemlítette az egyik forrás, hogy ezek a fekete menekültek ugye nem tudták elképzelni, hogy milyen lehet Jeruzsálem, meg az ígéret földje, meg Izrael, és több eset volt, amikor magára a hajóra hitték azt, hogy az már az ígéret földje, vagy itt a másik történetnél a repülőgép gyomrában a repülőgépre gondolták azt, hogy ez itt már akkor egy izraeli föld. Ugye ez nyilván tévesen, de igazából fogalmuk sem volt arról, hogy hogyan kell elképzelni ezt az ígéret földjét.
Hát igen. Egyébként ugye vannak képek ezekről a repülőkről, és nagyon durva, hogy mennyire zsúfoltak voltak. Tehát ugye kiszedték a gép utasteréből az üléseket, vagy pedig hogy mondjuk teherszállító gép volt, abban nem is voltak ülések, de mindesetre az emberek ott ültek a földön. Ami szerintem amúgy tök veszélyes, mert például egy turbulenciánál, vagy egy nagyobbnál, én nem tudom, mi lett volna. Na mindegy, hát nyilván ezt is átgondolták, hát. De hogy ott ültek az emberek a földön, ami ugye nyilván kicsit elképzelhetetlen most, hogyha egy kicsit is rázkodik a gép, már rögtön be kell magunkat kötni.
Hát más világ volt, meg hát ők menekültek nyilván. Voltak, igen.
Nyilván, csak hogy egyébként meg tök túlva lehet, hogy életükben nem láttak repülőt, és akkor hirtelen be kellett menni tényleg egy repülőbe, és akkor felszállt. Tehát hogy azért repülni az első repülés még akkor is nagy élmény, hogy tudod, hogy repülni fogsz, de ha még életedben nem láttál repülőt, akkor azért az elég ilyen sokkoló élmény.
Igen, és pont ennek kapcsán van is egy ilyen, hát nem tudom mennyire híres vagy hírhet, de hogy a világon a leginkább zsúfolt Boeing 747-es, tehát ugye ez a legelterjedtebb repülőgép típus, azon az egyik ilyen menti akció, ez nem az üdülőfalus, hanem a későbbi években, több mint 1000-en utaztak, tehát 1080 azt hiszem, vagy 1080-valahányan utaztak azon a repülőn. Tehát az a világrekord, hogy mennyien szálltak fel egy 747-es gépre, az az egyik ilyen fekete zsidómentő akció során történt. Fun fact.
Hát igen, de ezeknek az embereknek gondolom, akkor nem nagyon voltak cuccaik, tehát hogy max. Egy-két dolgot vittek magukkal, tehát nem vittek maguk a hatalmas podgyászokat, úgyhogy ezért.
Persze.
Jó. A testvérek hadműveletnek az vetett végül véget, hogy az egyik estén a menekült táborok mellett a gyülekező pontokra az előre meghirdetettnél jóval többen érkeztek, ami káoszhoz vezetett. A teherautókra nem fért fel mindenki, ráadásul az egyik teherautó platójára annyian másztak fel, hogy ez nem bírta a terhelést és darabokra hullott. A szétesett teherautót ott kellett hagyniuk, és így több embert is, akik ugye nem fértek fel, viszont annak ellenére, hogy a mentő akció további része sikeres volt, sokan csalódottan tértek vissza a táborokba, és az akciónak könnyen híre mehetett, így a Mossad vezetői úgy döntöttek, hogy leállítják a további hadműveleteket.
Igen, itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy évekig úgy működtek ezek az akciók, hogy mindig mindenkit sikerült elvinni az országból, akik jelentkeztek, vagy akik oda jöttek a gyülekező pontra. És az nagyon kritikus volt, hogyha egy ember megtudja, hogy ez van, és elmegy a táborba, vagy visszaér a menekült táborba csalódottan, és ott mondjuk elújságolja másoknak, akkor ennek könnyen híre mehet, és nagyon könnyen lebukhatnak az ügynökök is. Így például volt ugye említettük, hogy volt ez az egyik eset, amikor nem említették meg, hogy félni kell a repülőtől, és szétszélettek ezek a fekete zsidók, akkor az egyik asszony az annyira eltévedt, hogy vagy hát annyira nem mert bemenni a repülőbe, hogy ott a bokrok között elrejtőzködve maradt, és hát ugye a repülőgép az elment, viszont a nő az ott maradt, és hát gyalogszerrel visszament a menekültáborba, ami hát ugye egy jó hosszú túra volt. Mindenesetre visszajutott, és hát ez később kiderült nem sokkal, hogy az egyik nő így túlélte, vagy hát nem, hogy az egyik nő így nem került fel a gépre, viszont tudja, hogy hogy működik ez az egész rendszer, és érte egy külön akciót szerveztek, hogy azt a nőt kiutassák az országból, tehát ő a szokásos útleveles úton, Khartoumon keresztül hagyta el az országot, de hát nem engedhették meg maguknak, hogy a táborokban olyan emberek legyenek, akik látják, hogy hogyan működik a rendszer, hogy autókra szállnak, elmennek a reptérre, vagy elmennek a titkos üdülőfalu mellé, tehát ezért kellett ezt a nőt is kimenteni. Úgyhogy ennél az esetnél, amikor több száz ember gyűlt össze, és ugye az egyik terrorautó szétesett, akkor ugye ez a több száz csalódott ember, akik nem fértek fel, visszatértek a táborba, de hát így már az egész akciónak a...
sikere, az már veszélyes volt, igen.
Igen.
Hát igen, meg nyilván itt ugye az is ott volt, hogy az üdülőkben meg civilek voltak, meg turisták, tehát ugye azért gondolom őket megigyekeztek védeni, vagy...
Hát az teljesen független volt, tehát az üdülő, ezt nem úgy kell elképzelni, ezt az üdülőt, hogy oda mentek, és az üdülőtől 100 méterre voltak a motorcsónakok, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy az üdülőben laktak az ügynökök, és onnan szervezték az akciókat, és az üdülőtől egy pár 10-15 kilométerre volt az az öbből, ahol a kommandósok partra szálltak, de hát ez nyilván így kéményelmes volt az ügynököknek, de hát a turisták soha nem találkoztak ugye a menekültekkel így, tehát közvetlen kapcsolat nem volt a búvárparadicsom és a menekítés között.
Úgyhogy valószínűleg akkor az is egy ilyen, hogyha láttátok esetleg a filmet, akkor van benne egy ilyen jelenet, amikor tulajdonképpen ott van egy csapat menekült.
Az üdülőfalon belül.
Az üdülőfalon belül, igen, de akkor ez valószínűleg ez csak egy ilyen hatásvadász, vagy hát ilyen hatást fokozó.
Igen, ez már a hollywoodi rész.
Igen. A mentőakciókban 1980 és 84 között 12 ezer embert sikerült megmenteniük a Mossad ügynököknek, úgyhogy a küldetés mindenképpen sikeresnek mondható. Ennek ellenére a következő években több együttműködés és titkos megállapodás is született a szudáni kormánnyal, melyeknek keretében további 10 000-eket tudtak kimenekíteni az országból. Hogyha érdekeltiteket a további akciók, akkor ajánljuk, hogy keressetek rá az interneten a Mózes, Joshua és Salamon hadműveletekre is, mert ezek is érdekesek.
Igen, ezek az akciók voltak, amik a 80-as évek második felében történtek, plusz a 90-es években is voltak ilyen akciók, és még egészen azt hiszem 2012-ben is volt egy ilyen akció, amikor Etiópiából, vagy hát lehet, hogy Szudánból közvetlenül hozták ki a fekete zsidókat.
És esetleg mi nem láttátok, akkor szerintem mondhatjuk, hogy ajánljuk a filmet, a Netflix filmet, mert ha bár egy-két dolgot ugye megmásítottak benne, meg néha tényleg kicsit igyekeztek fokozni a hatást, ezzel együtt annyira izgalmas ez a sztori, hogy sok mindenben nem kellett igazán belenyúlniuk. Tehát, hogy tényleg egy elképesztő történet.
Igen, és olvassátok a könyvet is, mert az is nagyon izgalmas, szerintem izgalmasabb is, mint a film, és abból még sok olyan információra találtok, amiről most nem is beszéltünk, mert nem fért bele. De minden érdekes videót a leírásban elhelyezünk, ezeket nézzétek, olvassátok.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.